Szép napot, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Péntek van, délután van ez a fintech világa. Itt van a stúdióban Szabados Rihárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztését és technológiát felelős államtitkára. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és természetesen itt van Szupán Marci, a PIK alapítója, és a legkisebb közös többszörös az a KKV szektorpont. Néztem, olvastam, meg emlékeztem, hogy államtitkár úrnak, és már benne van a KKV-kban 20 éve, ugye jól mondom.
Jó reggelt kívánok, igen, már több mint 20 éve. De ne feszegessük, már így is nagyon őszahajom.
Jó, szóval 20 év, amit ott a Marcit ismerem nála, szintén a KKV az egyik becsípődés, és egy fontos szakmai terület, ez legalább 10 év, ugye? Most már 8-10 év, úgyhogy...
Legalább, igen.
Rendben. Kezdjük rögtön azzal, hogy az államtitkárság, amit államtitkár úr vezet, az hol tart most a folyamatokban? Mert itt még a hírek előtt beszélgettünk, és én azt találtam mondani, hogy egy régi beszélgetés körben, ugye arról volt, hogy a weboldal mennyire fontosak a vállalkozásoknak, a KKV szektornak. Láttam önnel egy interjút nem olyan régen, most 66%-nál tartunk. De azt mondtam, hogy a weboldal az az elemi. Amiről meg a Marci beszél, meg most beszélni fogunk, az már a gimnázium, ugye a középiskola, az már a digitalizáció, az már a mesterséges intelligencia, a fintech megoldások, amire szüksége lehet, vagy szüksége van a KKV-knak. Szóval hol tartunk most?
Ugye a legfontosabb mérőszámaink azok az Európai Uniós összehasonlításból jönnek. Leginkább azt szoktuk használni, amikor olyan felmérések vannak a cégeket megkérdezve, létszámmal, sávozással meghatározva, hogy milyen cégméretnél milyen digitális fejlettségi fok van. Ebből jött az ki, hogy mi is rácsodálkoztunk, de 2025-ben az még nem evidencia, hogy mindenki a digitális online térben ott legyen a cégeknél. Viszonylag jelentős az a számosság, aki még nem szerepel, vagy nincsen weblapja, vagy social media felületen sem sincs ott. Mi egy olyan 15 ezres kört azonosítottunk, 15 ezer darab cég ma Magyarországon, akinek kellene ott lennie. Úgyhogy amikor a Demián Sándor programon belül azt mondtuk, hogy legyen egy digitális program is, akkor azt céloztuk, hogy ezt a minimális belépőt, ezt próbáljuk meg megfogni, hogy vajon ebből a 15 ezerből hány olyan cég lehet, aki mondjuk anyagi okok miatt nem tette ezt meg, hány olyan cég lehet, aki fél ettől egy picit, és azt mondja, hogy hát ő korosztályilag nem ez, aki használja mindennapokban, de szívesen kipróbálná, és onnan jött az ötlet, hogy ha ezt a kört célozzuk, akkor lehet, hogy egy ilyen 2 éves ingyenes előfizetés egy alapcsomagra, ami mondjuk egy tárhely, egy domén, egy céges e-mail, egy weblap, egy social media felületet akar, az lehet, hogy ki tudná ugrasztani őket ebből az állapotból, vagy lehet, hogy egy próbát tenne, és akkor azt mondtuk, hogy ha ezt a 2 évet mi kifizetjük ugye nagy szolgáltatóknál, akik majd ezt a szolgáltatást leszállítják a részükre, akkor utána mondjuk egy minimális 1 éves fenntartási időszakot, ha kérünk, amit meg már önerőből kell majd teljesíteni a cégnek, akkor az egy 3 év. A 3 év alatt biztos kiderül neki, hogy lett-e több vevője, lett-e nagyobb ismertség a piacon. Ez volt a terv, és most ott járunk, hogy gyakorlatilag a jövő héttől ugye ez egy utalványrendszerű program, az azt jelenti, hogy a cégek kapnak a lebonyolítótól egy QR kódot, azzal a QR kóddal bemennek a szolgáltatóhoz. Ezek a szolgáltatók egyébként előzetesen már egy tenderen kiválasztásra kerültek. Összesen egyébként 20 van most kiválasztva, de van egy újabb kapu, ami lehet újabb szolgáltatóknak is jelentkeznie. Ebben a legnagyobbak is benne vannak. A szolgáltató az elmegy, bemutatja a QR kódot, a szolgáltató megcsinálja neki ezeket a felületeket, fejlesztéseket, és utána mi közvetlenül a szolgáltatónak fizetünk ezért. Úgyhogy valójában az ügyfél és a szolgáltató között pénzmozgás sincs. Ez volt a terv, és most a előzetes regisztrációkban mi látunk egy, a 9 milliárdos keretre van már most egy 8 milliárdos jelentkezés, és számosságban is több mint 7000 az az ügyfél, aki az érdeklődését az előregisztrációban jelezte, ami nagyon nagy szám. Tehát, hogyha 15 ezres körre ránézünk, abból 7000 demonstrálta is, hogy ha ez a lehetőség van, akkor én mozdulok. Úgyhogy most ennek most nagyon örülünk. Ennek át kell majd egyébként majd egy elemzésen mennie, inkább ellenőrzés, mert alanyi jogon fog járni ez mindenkinek, aki azt tudja bizonyítani, hogy nincs honlapja, vagy inaktív a honlapja, körülbelül ennyi a szűrési feltétel. De azért a 7000 az egy masszív szám.
50 fő alatt, ugye? Jól olvastam.
Ez 50 fő alatt. Nyilván a kicsikre próbálunk meglőni. Minél nagyobb a cég, annál valószínűleg, hogy ő már azért ezzel rendelkezik.
Na most arra vagyok kíváncsi, hogy Marci ugye korábban is fakadóan, meg digitális éhségéből fakadóan, és ugye ezt már meghaladnád. Tehát te már azt mondod, hogy ezeknek a KKV-knak már mesterséges intelligenciát kéne használni, már fintech megoldásokat kéne használni, már a bankolásokat egészen másképpen kéne intézniük, de vajon ez a fajta étvágy megjön-e azzal, hogy mondjuk kapnak egy ilyen kezdőrugást, ha úgy tetszik, vagy kezdősebességet ezzel a weboldalas fejlesztési lehetőséggel?
Hát szerintem az nem ennyire markáns, vagy nem ennyire egy értelmű, vagy egy síkú a véleményem. Azt gondolom, hogyha megnézzünk, teljesen mindegy, milyen ügyfélkörről van szó, akár a KKV-kről, akár nagyvállalatról, akár lakossági ügyfelekről, akár valami specializáltabb szektorról, mindig érdemes egy egyenest kirajzolni és meghatározni olyan mutatókat, ami alapján valaki az egyenesnek az egyik oldalán, valaki meg a másik oldalán, valaki meg a középtájon is szépen elosztva helyezkednek el, és én nem gondolom azt, mi soha nem így csináljuk, hogy mindenkire rálövünk, és azt mondjuk, hogy ez mindenkinek jó lesz, mert olyan termék nincs nagyon, ami mindenkinek jó, nem tudom, talán a víz meg a levegő, nem, és akkor más nem nagyon tudnék ide felsorolni. Úgyhogy azt gondolom, hogy azt kell jól kialakítani, hogy az ember, hogyha birtokol egy céget, akkor az a szolgáltatás paletta az kiknek jó, és én azt gondolom, hogy ez a kör az abszolút megvan, akiknek még weblapja sincs, azoknak felesleges mesterséges intelligencia használatot nyomasztani.
Nem is azt mondtam, csak hogy megjön-e az étvágy, tehát attól, hogy te látod ezt, meglátod, gondolom, ezt a svéd asztalt, és esetleg közelebb kerül hozzád, legyőzöd a gátlásodat, bármitől, idő, pénz, vagy attól korosztály, amit
szerintem ez egy nagyon megjöhet. Jó étvágy. Gerjesztő, és egy nagyon jó hír egyébként, hogyha már így megkérdezted, hogy mi erről mit gondolunk cégcsoportként. Én nem tudtam, hogy 20 beszállító van pontosan, de a 10% az PIK csoporthoz tartozik. Mi is jelentkeztünk, ugye tavaly felvásároltunk egy második digitális ügynökséget, mind a két cégünkkel jelentkeztünk ebbe a programba, és egy tök jó dolog egyébként, hogyha 5 évvel ezelőtt beszélgettünk volna, akkor csak a felső 5%-ot tudtuk volna kiszolgálni, mert annyira olyan szintű digitális edukációt és érettséget igényelt az a termékpaletta, amit a piacon szolgáltattunk, és ez egyébként egy teljesen szándékos stratégia nálunk, hogy nyitjuk a digitálisan kevésbé érett cégek, közép-nagyvállalatok, de akár kisvállalatok irányába is a szolgáltatásainkat.
A Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozásokkal szembeni két legfontosabb állítása az, hogy versenyképesség és termelékenység, ugye, amit fejleszteni kell, amit növelni kell, ugye ebben a versenyben játszani tudjanak és versenyben maradjanak. Ez egy nagyon jó lehetőség, és ez most már elengedhetetlen, ugye, amiről beszélgettünk az elmúlt 10 percben.
Igazából mi azt látjuk, hogy nem mennyiségi problémánk van, hanem inkább minőségi a cégeket tekintve. Ugye 900 ezer cégből, ha nézzük ezeket a darabszámokat, akkor nem a darabszám lesz a világ megváltó, hanem az, hogy ők vajon a fejlettségben tudnak-e lépést tartani. Ugye nekünk azt kell bemutatnunk jól a cégeknek, hogy mi kell neki ahhoz, hogy egy szintet tudjon lépni. Valakinek finanszírozás, valakinek támogatás, valakinek tőkeemelés, valakinek egy digitális program. Ugye ez egy étlap, amiről tudnak választani a cégek. Én nagyon egyetértek azzal, hogy nincsenek olyan megoldások, ami mindenkinek jó. Olyanok vannak, ami esetleg felnyitja a szemét, és azt mondja, hoppá, én erre nem is gondoltam, itt egy lehetőség. Nem is szabad ezt túltolni. Tehát, hogyha kötelezővé tennénk ezeket a dolgot, az inkább riasztó lenne, és azt mondanánk, hogy már pedig minden cégnek legyen honlapja Magyarországon. Tehát ez egy lehetőség, hogy ki lehessen próbálni. Mondjuk egy fodrász a kerületben nem szeretne honlapot, mert 1000 éve ő ugyanazzal a ügyfélkörrel dolgozik, vagy egymásnak ajánlják az emberek, akkor hiába menne oda valaki, hogy te legyen egy honlapod, mert azt mondja, hogy amúgy sem lenne már több ideje az ügyfelekre. Viszont lehet, hogy aki hozzájár, az meg azt mondja, hogy ő egy korszerűbbet akarnak kialakítani. Miért nincs? Mert ő azt mondja, hogy nem telefonon akar bejelentkezni, hanem online meg akarja nézni, hogy mikor van szabad időpont. Ő már gyorsabban gondolkodik, és azt a pár másodpercet akarja kihasználni. A generációs különbségek szintén számítanak. Az AI kapcsán pedig én azt mondom, hogy a cégek nem tudják még ennek a lehetőségnek a mélységét. És nem is arról kell jelen esetben beszélni, hogy vajon nekik az AI kell-e, hanem azt kell jól bemutatnunk, hogy az AI által generált megoldások, azok mennyire kikerülhetetlenek az ő részére, úgyhogy ne úgy nézzen rá, mint egy fúrógépre, ami majd beleszállítva a szerszámok közé.
Abszolút egyetértek ezzel, nagyon hasonló egyébként az egész helyzet most a mesterséges intelligencia piacon, mint ami nem tudom, 8-10-12 évvel ezelőtt volt a fintech piacon. Az adás előtt pont beszéltünk róla, hogy 8 éve indítottuk ezt a műsort, és akkor arról beszéltünk, hogy azt se tudják még talán volt, emlékszel, az egyik első adásban volt egy ilyen kutatást, hogy nyugat-európai bank vezérek közül
a kifejezés sem ismert.
Éppen, hogy 2%-ig tudta, hogy mi az, hogy fintek. És valójában a fintech szolgáltatásoknak a használata is akkor tudott, de ez minden innovációval így van, akkor tudott igazán elterjedni, amikor azt nem a fintechsége vagy az innováció miatt kezdték el használni az emberek, hanem annyira beépült a mindennapjainkba, hogy azt mondtuk, hogy hú, hát jobb számlát nyitni úgy, hogy este ülök a fiókban, vagy a fotelben, mint úgy, hogy ülök egy 40 percet a fiókban, utána meg másfél órát az ügyintézővel beszélgetek, és villamosra szállok, utána visszamegyek az irodába, és elment egy fél munkanapom. Hasonló folyamatoknak kell lejátszódni a mesterséges intelligencia piacon is, hogy az emberek vagy a cégek ne azért akarjanak mesterséges intelligenciát használni, mert az divatos és biztos valamire jó, hanem célzottan tudják, vagy azt se tudják, hogy az van. Ez kicsit olyan, mint talán mindig ezt a példát szoktam hozni, nagyon kevesen tudják, hogy a robbanó motor hogyan működik az autóban, azt mégis beülünk, és vezetjük, és megyünk vele, és elvisz A-ból B-be. Hogyha azért használnának emberek autót, mert hogy ú, de jó, egy robbanó motort használok, ami így meg így működik, akkor viszonylag kevés autó lenne az utakon.
Kinek van még szerepe ebben a folyamatban? Értjük, hogy az államtitkárság milyen program, az Emján Sándor program milyen programmal igyekszik most egy újabb lendületet. Kinek van még szerepe?
Igen, ugye én szeretem azt mondani, hogy a cégek azért ne úgy nézzenek magukra, mint akik a pusztán csak haszonélvezői minden technikai újításnak, is nem kell csinálniuk semmit, hanem ők nagyon várják, hogy az államtitkárság az milyen nagyon jó programokkal jön ki, és szinte már holnapra meg fognak vadulni az ő bevétel számaik. Hát ez valószínűleg a legnagyobb rész azért rájuk hárul. Egy ilyen új terület, mint a miénk, lehet egy katalizátor, ami egy kicsit így összefogja az információkat, segít eligazodni, megosztja azokat, amiket esetleg nem tudtak a cégek. Szerintem nagyon nagy felelőssége van a különböző szervezeteknek, akiknek vannak elérései, mondjuk legyen itt egy kamara, legyen egy VOSZ, legyen egy KAVOSZ, akik találkoznak a mindennapokban az ügyfelekkel, de mondjuk ugyanígy ide tartoznak mondjuk a kereskedelmi bankok, a szolgáltató szervek, akik azok az értékesítési pontjai a KKV-knak, ami a mindennapokban megjelent, tehát a visszacsatolás tőlük fog a leginkább jönni. És ne felejtsük azt el, hogy ez minden eszköz, minden újítás képzés nélkül valójában semmit nem ér. Tehát egy támogatási program csomagot is, ha nem tudunk elmagyarázni akár tanácsadókon, akár szakértőkön keresztül, akkor valójában semmit nem fog érni, mert csak arra emlékeznek, hogy mi a gyűjtő neve, de az alábontását nem fogják érteni a cégek. Ugyanígy van az eszközökkel is. Ha nem mutatja meg nekik valaki, akkor nem fogják tudni ezt jól használni. Tehát, hogyha haza megyek, akkor hiába felelek én a felelészben a technológiáira, az én 13 éves gyerekem kiröhög engem, ahogy én használom a technikai eszközöket, mert én a felhasználója vagyok, ő meg már az a korosztály, aki sokkal gyorsabban, sokkal előrébb a szerves rész ennek a dolgnak, de én hiszek ebbe a példamutatásos történetben, tehát ha el tudja lesni a versenytárstól, el tudja lesni attól, aki egy lépés előrébb van, aki utána olvas, utána néz, hát ma már az interneten minden elérhető. Ezeken a social media felületeken valójában ki tudja magát kupálni is egy egy KKV. Ha veszi a fáradtságot be, az egy óra, de én azt mondom, hogy ez egy koprodukció kell, hogy legyen, illetve most említettük a fintech cégeket, tehát hogy azért ők a fő driverei. Tehát, hogy előrébb mindig két lépéssel ők járnak, és mindenki csak leköveti, akár mondjuk legyen egy banki szolgáltatás, vagy legyen egy adminisztráció, az nem is csak két lépéssel, mondjuk négy lépéssel van mögött, de hogy ez egy követő üzemmód, mindig kellenek legyenek olyan elmék, akik az újdonságot behozzák.
Igen, hát és ha már bankok, meg ha már fintekek, akkor egy pillantás csak a lakosság ügyfelekre, hát azért a neobankok itt szépen tarolnak, ha úgy tetszik. Tehát itt a kereskedelmi bankoknál azért komoly figyelmeztetés az, hogy itt vannak a vállalkozások, digitalizálódnak, valamilyen módon fejlődnek. Hát ezt le kell képezni, ki kell szolgálni valamilyen módon, ha már a végpont ugye a bank, a pénzintézet. Hát ez Marcinak a másik régi veszőparipája, hogy ezt hogyan lehet a legjobban kiszolgálni. Ezt.
Hát akár a lakosságot, akár a KKV-kat, igen, én azt, de egyébként ez egy jó gondolatfonal, amit most belehoztál ebbe, hogy valójában akkor tud lenni a KKV, akkor lesz veszélyes a klasszikus pénzintézeti szektor számára a KKV-kat kiszolgáló fintek réteg, hogyha a KKV-k digitalizálódnak, és hogyha...
Felnyílik a szemük.
Nagyon érdekes volt, végeztünk most az egyik partnerünkkel egy kutatást. Azt néztük meg, különböző szolgáltatáscsomagokat fognak bevezetni mikro-KKV-knak. Ez egy olyan platform, ami mikro-KKV-kat szolgál ki, nemrég volt szó itt a műsorban. Erről volt itt vendégünk a vezetője. Azt nézték meg, hogy a különböző, akár mesterséges intelligencia szolgáltatásokat is tartalmazó fizetős csomagokért mekkora méretű cégek mennyi pénzt hajlandóak fizetni, hajlandóak-e egyáltalán. Képzeljétek el, hogy az jött ki, hogy a legnagyobb hajlandóság, én azt gondoltam, hogy valahogy az ilyen 30-50 fős cégekben van, ahol van már pénz, kifizetik, azt mondják, hogy jó, hát mit nekünk 30-50 ezer forint havonta, spórolunk vele egy csomót, mert csökkentjük az adminisztrációs tereket, stb. Az egyéni vállalkozók voltak azok, akik a legtöbbet hajlandóak fizetni, és a legnagyobb arányban. Tehát én még mindig azt látom, hogy ezek teljesen personális drivereken múlnak. Hogy akár egy cég is, akár egy több fős, több tízfős cég is úgy dönt el, hogy oké, akkor ő elkezd digitalizálódni, personális driverekkel múlik, hogy a cégvezető ilyen beállítottságú-e, vagy nem ilyen beállítottságú, vagy a pénzügyi vezetőnek van-e olyan döntési jogköre, és ilyen beállítottságú-e. Ha nem, vagy hogyha ketten döntenek, és a kettőből egyik nem ilyen, akkor már meghalt ez egész, úgyhogy ez egy ilyen nagyon, nagyon, nagyon nehéz terület szerintem.
Hát elég az, hogyha a gyereke piszkálja otthon egyébként, és ez nagyon, ez elég az, ha piszkás, ándan lúzernek érzem magam, mert a gyerek már sokkal előbbre jár, és ezt én is meg tudnám már onni. Van még 2-3 percünk, a következő lépés az mi lehet? Azon túl, hogy most ez szépen betelik ez a 9 milliárd, ugye jól emlékszem?
Igen, annyi a keret. Úgy van egy stratégia. Mindig kell, hogy legyen egy stratégia, ugye kicsit viccesen a Mike Tyson mondta erre azt, hogy az ellenfelemnek is mindig van egy stratégia egészen addig, míg pofán nem csapom. Ugye kicsit mi is így nézünk erre, hogy a felállítunk technológiában valami stratégiát, azt elfogadtatjuk, nagyon sok szereplővel egyeztetünk, és akkor utána azt látjuk, hogy egy hét alatt a világ az gyorsabbat fejlődött, és akkor egy újabb stratégiát kell készíteni. Ez a kezdő lépés. Mi ezzel próbáljuk azt tesztelni, hogy egyébként a cégek erre fogékonyak-e. A következő az lesz, hogy egy hónapon belül a mesterséges intelligenciára vonatkozóan egy viszonylag combosabb alapdokumentumot szeretnénk a kormány elé terjeszteni. Nem véletlenül lett egyébként egy kormánybiztos is kinevezve ezzel kapcsolatban az AI területet illetően. Úgyhogy én azt várom, hogy egy picit most felgyorsulnak az események. A forrásokat megfelelően lehet majd csoportosítani. Ugye ősszel EU-s szabályozás miatt kell majd egyébként egy mesterséges intelligencia irodát is létesítenünk, pontosan azért, hogy a szabályozói környezete meglegyen ennek a dolognak, illetve a fintek együttműködésben is gondolkodunk, vajon a KKV cégeknek mennyire lenne szüksége az AI megoldásokra, vagy asszisztenciára, vagy ott adott esetben munkaköröknek a kiváltására, ez egy nagyon izgalmas terület, könyvelő mellé olyan, aki egyébként tud más másodpercek alatt üzleti tervet elkészíteni, tud piacelemzést végezni, olyan megoldások, amik mondjuk gomnyomásra elérhetőek a cégeknél. Ugye lesz egy kormányzati digitális iroda is, ami azt fogja majd szolgálni, hogy majd az adatbázisokat a háttérbe összetudjuk-e drótozni, mondjuk egy NAV-nak az adatbázisát, egy KSH-nak az adatbázisát, minden olyan közérdekű intézménynek, ahol vannak meglévő beadó statisztikai adatok, azokat vajon összetudjuk-e úgy drótozni, hogy utána visszaszolgáltassuk hozzá a cégeknek. És azt mondjuk, hogy egy platformon keresztül ő mondjuk lekérdezéseket tud csinálni, rászűr a saját iparágára, rászűr a saját árbevétel sávjára, és megnézi, hogy mások mivel dolgoznak. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy túl sok minden van az asztalon, abból kell tudnunk jól kiválasztani az, ami egy kicsit ilyen időtálló, és ugye az nagyon fontos, hogy itt az előbb említettétek, hogy a bankok meg az új szereplők színre lépése mennyire meg tudja bolygatni, és ugye először mindig a lakossági piacon jelenik meg a hatás utána majd a vállalati piacon, de tehát a bankok, most volt bankárként, egy picit hagyj védjem őket, tehát szeretnének ők is nagyon gyorsak és hatékonyak lenni, de a szabályozási környezet azért nem ugyanaz, és az, amikor mondjuk lakossági oldalon egy új szereplő belép és felfutnak a számok, azok azért vannak, mert csak bizonyos összegeket tartanak ott az emberek, kipróbálják. Viszont van pozitív példa is, mert mondjuk a középárfolyamon váltást azt egy fintech hozta be, és utána egyébként már a bankok tudják ezt lekövetni, tehát van ennek egy ilyen pozitív hatása, hogy nagyon izgalmas időszak jön.
Nagyon szépen köszönöm, jövő héten találkozunk, Fintech Világa péntek délután, a hírek, az érdekességek, az információk, és ez a beszélgetés is a fintech.hu-n megtalálható lesz. Szabados Rihárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztését és technológiáját felelős államtitkára volt a vendégünk. Szupán Marcival jövő pénteken találkozunk. Köszönjük szépen, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.